Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: milyen számviteli változások lépnek életbe az országgyűlés által nemrég elfogadott új adócsomaggal? Nem okozott az elemzők körében meglepetést, hogy sem a Magyar Nemzeti Bank, sem az Európai Központi Bank nem változtatott a héten az alapkamaton. Drágulhatnak a tejtermékek ősztől. Átlagosan legalább 1000 forinttal kerülhet többe jövőre egy üveg pálinka amiatt, hogy ez a termék is bekerült a 20%-kal megemelt népegészségügyi termékadó hatája alá. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az országgyűlésnek az adózást érintő törvényjavaslat csomagja számos számviteli változást érintő szabályozást is tartalmaz. A következő percekben Szeles Szabolcsal, a VTS Klient pénzügyi tanácsadás igazgatójával a 2019-től várható számviteli változások közül azokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek a szakember szerint szélesebb körben is érdekesek lehetnek.
Kezdjük talán azzal, miért is szorul kiigazításra ez a szabályozás. Támogatási bevételeket a jelenlegi szabályozás szerint függetlenül attól, hogy költségek ellentételezésére vagy fejlesztési célra, azaz beruházásokra kapja az adott társaság, akkor lehet csak kimutatni, hogyha egyrészt, ha ezek a költségek felmerültek, de másik nagyon fontos feltétel jelenleg, hogyha ez pénzügyileg is rendeződött, azaz a támogató szerv kifizette, kiutalta ezt a támogatást. Ezzel kapcsolatban volt egy könnyítés az előző évben, ami kimondta, hogy már akkor is kimutatható a támogatás bevételként, hogyha a társaság benyújtja a kifizetési igényt a támogató szervnek, és jóvá hagyja a támogató szerv ezt a kifizetési igényt, gyerem, van a társaságnak ígérvénye arra, hogy ez a támogatás meg fog érkezni. A jelenlegi szabályozás szerint így lehet kimutatni bevételt, ezzel az a gond, hogy nagyon sok társaságnál eltérő üzleti évben jelentkeztek a költségek, és az ezzel kapcsolatos támogatási bevételek. Ugye nagyon-nagyon egyszerű példa, hogy csak arra gondolunk, hogy a támogatások kapcsán a társaságok nagyon sokszor kapnak hiánypótlásokat, és ez nagyon-nagyon elhúzhatja a kifizetést, a támogatás kifizetését, és így nagyon gyakran másik időszakba keletkezett meg a bevétel. Most a jelenlegi változás azt mondja ki, hogy már akkor is kimutatható az adott évben a támogatás, hogyha a költség felmerült, és hogyha bizonyíthatóan be fog folyni ez a támogatás. Tehát ez amiatt üdvözlendő nagyon ez a változás, ez a számviteli változás, mert így az üzleti éveknek az összehasonlíthatóságát mindenképpen javítja, és nem torzítja akár adózási és mindenféle egyéb szempontból, hogy az egyik év egy nagyon veszteséges év, mert ott csak költségek jelentkeznek, a másik évben pedig esetleg egy indokolatlan magas eredmény jelentkezik, mert hogy akkor csapódik le a támogatás bevétele.
Az átalakulás során hogyan történik a goodwill elszámolása, és egyáltalán, hogyha tisztázni kell ezt a fogalmat, hogy mi pontosan a goodwill, akkor hogyan lehet ezt elmagyarázni?
Valóban érdemes a goodwill fogalmának tisztázásával kezdeni ezt a kérdéskört. A goodwill, vagy más néven üzleti vagy cégérték, az a felár, amit a vevő egy üzletrész vagy üzletág vásárlásakor az adott társaság, a megvásárolt társaság piaci értékén felül fizet ki. Tehát ez egy jövőbeni várakozás, hogy az, amit felvásároltam, az többet fog érni, mint amit most jelenleg ér. Ez általánosságban a goodwill fogalma. A jelenlegi szabályozás csak arra ad lehetőséget, hogy az üzletek vásárlásakor mutassunk ki számítanak ilyen goodwillt. Korábbi években lehetőség volt az üzlet részek vásárlásakor is ezt megtenni, és a jelenlegi szabályozás tulajdonképpen a korábbi szabályozást hozza vissza olyan szempontból, hogy lehetőséget ad arra, hogyha átalakulásra kerül sor, tehát a felvásárolt társaságot beolvasztja az anyavállalat magába, akkor kimutatható a goodwill. Ennek van két feltétele. Ezt a goodwillt, ezt igazolnom kell, hogy ez a jövőben várhatóan meg fog térülni, egy ilyen jövőbeni jövedelem termelőképességen alapuló vizsgálattal, illetőleg a beolvadott társaságot azt a piaci értékeléssel kell felértékelnem az átalakuláskor. Tehát ez a két feltételünk van. Ugye ennek mi a jelentősége? Az az, hogy az átalakuláskor, amikor a lányvállalatot beolvasztjuk az anyavállalatba, és ez a lányvállalat mondjuk jelentős részesedés, vagy jelentős vételárra történt, vagy került megszerzésre, akkor egy jelentős tőkeveszteség keletkezhetett az átalakuláskor a továbbműködő társaságban. Nagyon rövid magyarázatként, amiatt is van szükség, mert egy összeoldás kapcsán nem történik más, mint a lányvállalatnak és az anyavállalatnak az eszközei és a kötelezettségei összeadódnak, viszont azok a dolgokat ki kell szűrni ebből az összevont beszámolóból, amik egymással szemben állnak fönn. Értelemszerűen egy átalakulás után, amikor a lányvállalat beolvad az anyavállalatba, mert nem beszélhetünk lányvállalatban lévő részesedésről, és már nem is beszélhetünk lányvállalatnak a jegyzett tőkéjéről.
Egyébként a vagyonértékű jogok apportálásában milyen számviteli változások várhatóak a módosítással?
A vagyonértékű jogok apportálásával kapcsolatosan valójában egy szükséges, hiánypótló intézkedést foganatosít a törvény. Azt fogalmazza meg, hogy amikor az aportáló társaság bevisz egy vagyonértékű jogot a részesedésébe, és ezzel tőkét emel, akkor ennek a aportnak az ellenértéke, az alapítókönyv szerinti ellenértéke, és az aportáló cég könyveiben kimutatott nettóérték, ami a kivezetésre kerül, a kettőnek a különbözetét azt most egyéb bevételként és egyéb ráfordításként kell kimutatni nettó módon. Ennek a jelentősége az, hogy ez tényleg egy hiánypótló intézkedés, hogy az elején is említettem, mert a többi vagyonelemet, vagyontárgyat is, aportálandó vagyontárgyat is hasonlóan kellett eddig is kimutatni.
Szeles Szabolcsot, a VTS klient pénzügyi tanácsadás igazgatóját hallották. Továbbra is változatlanul hagyta a jegybank monetáris tanácsa a kamatokat. Az MNB a kommunikációjában sem jelentetett meg új elemet, így a Nemzeti Bank legfeljebb akkor avatkozhat be a következőkben, ha az inflációs adatok eltérnek a vártól, közölte a tanács lépését értékelve az Erste Bank elemzője. Cvik Dávid kérdezte Nyeste Orsolyát.
A kamatdöntés követő állásfoglalásból lényegében semmi olyan újdonság nem olvasható ki, ami esetleg változást jelentene az eddig kommunikálthoz képest. Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a közlemény arra, hogy a jegybanki politika, a monetáris politika fókuszában az inflációs cél elérése áll, és az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris tanács továbbra is 2019 közepétől várja. Úgy gondolja a monetáris tanács, hogy a laza monetáris kondícióknak a fenntartása az a cél eléréséhez továbbra is szükséges, és hát hivatkoznak a mérsékelt eurózónabeli inflációs folyamatokra, ami utal arra, hogy az MNB továbbra sem tart komolyabb inflációs veszélytől.
Mi lesz ennek a közlésnek és ezeknek a lépéseknek a hatása, az elsődleges reakció a piacokról? Inkább úgy tűnik, hogy szembe megy a piacon a jegybank, vagy mi az, ami kitűnik?
Azt látni, hogy a jegybank nem tett olyan utalást, ami arra utalna, hogy a monetáris politika irányvonala változna, és hogy a piacot ez mennyire fogja zavarni, az alapvetően attól fog szerintem függni, hogy inflációs folyamatok az elkövetkező hónapokban hogyan alakulnak, tehát megjelenik-e majd esetleg a gyengébb szinten stabilizálódó forint árfolyam hatása látványosabban a fogyasztói árakban.
Ha igen, akkor mi történne?
Ha igen, akkor valószínűsíthetően további kamat, illetve hozamemelkedés következne be a magyar piacon, illetve hát esetlegesen valószínű, hogy a forint is tovább gyengülne, hogyha nem tartaná belelőnek a Magyar Jegybanknak a követett monetáris politikai gyakorlatát.
És ennél a pontnál egyébként a jegybank már megszakítaná a bevett monetáris lépés sorozatát?
Igazából nagyon nehéz ezt eldönteni. Itt igazából ugye arról van szó, ha valamiféle olyan lépésre kerülne sor, ami már a szigorítás irányába mutatna, vagy a kisebb lezeság irányába mutatna. Itt ugye elsősorban a nem konvencionális eszközöknek a visszavételéről lenne szó. Ugye a mostani állásfoglalás az elég egyértelműen kommunikálja továbbra is, hogy a MIRS program, tehát a feltétel nélküli IRS tenderek, illetve a jelzáloglevélvásárlási program az év végéig fennmarad. Hogyha a nagyobb infláció miatt, esetlegesen nagyobb infláció miatt ez mondjuk januártól már nem folytatódna, azt valószínűleg már a szigorítás irányába tett első lépésként tekinthető. De mindenképpen nagyon ki kell emelni, hogy a piaci reakciók kapcsán továbbra is meghatározó az, hogy a külső környezet hogyan alakul, a külső piacok mennyire lesznek volatilisak, hogyan alakul a kockázatérzékelés. Egyébként az MNB is jelzi az állásfoglalásában, hogy a megváltozott, volatilisebbé váló külpiaci környezet az továbbra is figyelmet igényel, illetve óvatosságot indokolhat.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.